Röviden, melyek azok az érvek, amelyeket a CEMO felhasznál ezekben a perekben? Ugye ez most már a második ilyen, ami Nagyváradon indult, az utcanévtáblák, illetve más közérdekű információ kihelyeztetése érdekében.
Tehát egyrészt a tevékenységünk kezdete óta a munkánk része az is, hogy a publikus térben is megjelenjen a magyar nyelv. Ez egy nagyon fontos eleme a kétnyelvűségnek, véleményünk szerint, meg szakmai szempontok szerint. Tehát nagyon fontos, hogy a publikus tér is tükrözze azokon a településeken, ahol együtt él a két közösség, a román és a magyar, az együttélést. És nagyon sok kutatás készült már Romániában is arról, hogy mennyire tükrözi a publikus tér az együttélést, a két nyelvet, és kezdetektől ez a munkánk része volt. Tehát a perek viszont sokkal később kerültek be a tevékenységeink közé, nem szerettünk volna egyből peres eljárásokkal indítani, mert ezek egyrészt drágák, időigényesek, és hát hosszú-hosszú távon hozzák meg az eredményeket a nyelvhasználati jogok terén. Nagyvárad esetében ott nagyon érdekes olyan szempontból ez a per, mert ott sajnos a magyar közösség százalékos aránya nagyon lecsökkent az elmúlt évtizedekben. 20-valahány százalékonál a százalék a közösség, a lakosság, összakosságnak magyar közösség, és nagyon fontos látni, hogy hogyan vélekedik a bíróság a publikus terekben használt kisebbségi nyelvhasználatról, és hogy hogyan fog, nyilván a legnagyobb kérdés, hogy hogyan fog a hivatal ez ügyben eljárni, és itt a hivatalnak az indoklása kifejezetten ijesztő volt véleményem szerint. Nem tudom, menjek bele részletesen?
Igen.
Tehát a mi érveink egyrészt nyilván arra épültek, hogy nincs egy konkrét jogi, törvényes cikkely, amely az utcanév használatot szabályozná. Nyilván nem tiltott, ugyanakkor meg a közigazgatási törvényben annak idején 2001-ben, amikor megszületett. Gondolom, hogy volt vita az utcanévtáblákról, de nem került be. A helységnész táblák és az intézmények homlokzati tábláit szabályozza a törvény, és a karta ratifikálása után nagyon fontos lett volna, vagy akár időközben a keretegyezményre is épülve és a román-magyar két ország közötti szerződés alapján ezt valamilyen szinten beépíteni a törvénybe, és itt ezek a perek ezt is tesztelik, hogyha léteznek ezek a nemzetközi egyezmények, akkor ezekről hogyan határoz és vélekedik a bíróság, és mennyire fogadja el ezeknek tehát az egyezményekben létező szabályozásoknak a létjogosultságát, amennyiben ez egy peres eljárásban megjelenik, mint kérés vagy követelés mondjuk egy jogvédő szervezet részéről.
Igen, most én belenéztem ezekbe a periratokba, és hát egészen érdekes jogi innovációkat tartalmaz a nagyváradi polgármesteri hivatalnak a válaszirata. Tehát ők tulajdonképpen azt mondják, hogy a román-magyar alapszerződés, egy nemzetközi egyezmény rájuk nem vonatkozik, csak a román államra. Tehát, hogy ezek szerint nem a román állam részei.
Az a szomorú ebben a válaszíratban, hogy ezek a nemzetközi egyezmények, a kartát leszámítva, de hát már a ratifikálása óta is eltelt rengeteg idő, ezekben az egyezményekben megfogalmazott kötelezettségeket sokkal jobban kellene ismerjék a hatóságok és a polgármesteri hivatalok. És egy teljes köd és homály fedi ezeknek az egyezményeknek az alkalmazási lehetőségeit. Tehát valahogy eltelt nagyon-nagyon sok idő, és nem került be ezeknek a hivataloknak a tudatába, nem lett vele foglalkozva, nem voltak kampányok, akár a DRI részéről, vagy a diszkriminációs tanács részéről, mert ezek a kampányok kötelezők. Nyilván nem a román-magyar alapszerződésre gondolok, mert az nem vonja maga után a tudatosítás kötelezettségét, de a keretegyezményen és a kartánál a tudatosítás, ez állami kötelezettség, és ami nagyon szomorú, hogy az intézmények ismeretei ezen a téren iszonyatosan minimálisak, és ezzel mindenképpen kell foglalkozni a jövőben, nem feltétlenül a jogvédő szervezeteknek, de olyan állami intézményeknek és kormányhatóságoknak, tehát nagyon-nagyon-nagyon nyilván szándékosan félreértelmezik, de azért ijesztő, hogy itt tartunk, és ez is, hogy mondjam, egy picit arra mutat, hogy fontos tesztelni ezeket közigazgatási egységek szintjén, tehát fontos perelni, vagy fontos olyan eljárásokat indítani, ahol felszínre jön, hogy az adott intézmény hogyan gondolkodik ezekről a nemzetközi egyezményekről. Igen, azt mondták, hogy nem hivatkozik a nagyváradi polgármesteri hivatalra, a román-magyar alapszerződés és az összes többi egyezményt olyan szinten opcionálisnak tekintik, hogy semmilyen kötelezettséget nem vesznek, nem is tekintenek a hivatal részéről alkalmazhatónak.
Holott ez nem így van?
Holott ez nem így van, és ezért is fontos, hogy tovább folytatódjanak, és a továbbiakban is a peres eljárások és olyan jogi eljárások, ahol a közigazgatási intézményeknek a nemzetközi joggal kapcsolatos követeléseit tisztázza és egyértelműsíti. Ezen a téren sajnos a maguk a bíróságok is óvatosan fogalmaznak, de úgy érzem, hogy egy hosszú út elején tartunk ilyen szempontból, fontos lenne majd ezeket a kötelezettségeket és a Románia nemzetközi egyezményekkel kapcsolatos kötelezettségeit az igazságszolgáltatáson belül is szépen lassan tisztázni, és egy olyan állomásig eljutni, ahol a kisebbségi és nyelvi jogok szempontjából felvállalja a igazságszolgáltatás azt, hogy ennél sokkal többet lehet ebből megvalósítani, mint amennyit jelenleg ebben a szakaszban látunk, hogy az igazságszolgáltatás kötelezőnek talál. De ez azt kell mondjam, hogy más országok szintjén is ez a tapasztalat, és sokkal több pereskedés, és sokkal hosszabb ideig tartó stratégiai pereskedés után mozdulnak meg, és változnak meg ezek a elég bürokratikus és merev rendszerek.
Önök ebben a beadványban hivatkoznak a regionális és kisebbségi nyelvek európai kartájának a romániai alkalmazása kapcsán megfogalmazott szakértői ajánlásra is. Most időközben megjelent egy újabb, éppen tegnap, amiben ugyanazok a problémák fogalmazódnak meg, mint az 5 évvel korábban született ajánlásban is. Milyen jogi erőt tulajdonítanak önök ennek az ajánlásnak? Tehát mit lehet várni ettől?
Az ajánlásnak nincs jogilag kötelezettség vonzata, tehát nem kötelező ezeket a bíróságoknak alkalmazni például ezekkel kapcsolatos kéréseket. Ugyanakkor meg ezek nem véletlenül születnek meg, ezek az ajánlások, és azért születnek meg, és azért javasolják az adott országoknak, mert meg kell fontolniuk, és egy problémát jeleznek. Tehát azt jelzik, hogy egy közösség, egy ott élő kisebbségi közösség, kisebbség szeretne valamit, és ha már szeretné ezt, akkor az országnak egy-két kell eljárni. És azt nem teheti meg, hogy hosszú ideig nem kezeli jó hiszeműen, hiszen a nemzetközi egyezmények kapcsán maga az alkotmány is azt tartalmazza, hogy jó hiszeműen kell eljárni. Tehát, hogyha van egy követelés egy közösség részéről, elfogadom azt, hogy az ajánlások mentén nem kell az országnak kiadni egy utasítást a közigazgatási egységek, vagy a polgármesteri hivatalok irányába, hogy akkor mindenhol két nyelvűvé váljanak az utcák. Nyilván ideális lenne, ha létezne egy ilyen ország. Viszont, hogyha kéri a közösség, és itt már kitérek a kisebbségi keretegyezményre, ha van egy kérés és követelés a közösség részéről, egy igény, akkor ezt meg kell fontolni. Tehát ezeket így külön-külön, ha megnézzük, nyilván soft law, tehát nem von maga után azonnali kötelezettséget, de minden egyes ajánlás és minden egyes kritika, amely megjelenik a nemzetközi egyezményekkel kapcsolatos alkalmazási hiányosságok mentén, azokat az országnak azokra kell figyelni, és itt szeretném megjegyezni, hogy önmagában a pereskedés nem elegendő, és ezekben a helyzetekben nagyon fontos, hogy milyen háttérlobbi, milyen tárgyalások zajlanak azokkal az intézményekkel, vagy akár most, hogy kijöttek ezek az ajánlások, amelyek kifejezetten jók a magyar közösség szempontjából, nemzetközi egyezmények szintjén, hogyan tud például a politikai pártok, hogyan tudnak ezzel lobbizni, vagy hogyan tud a civil szféra sokkal többet kikövetelni az államtól.
Igényt említett az előbb. Van-e igény ezekre? Mert nekem most eszembe jut, hogy ezelőtt vagy 2 évvel megkérdeztem a csíkszeredai polgármesteri hivatalt, illetve a megyei tanácsot, hogy hány magyar nyelvű beadványt kaptak, illetve hányra válaszoltak magyar nyelven. Azt hiszem, hogy a pontos szám az 6 volt egy egész évben.
Igen, ez tény, de ez nem jelenti azt, hogy a közösségben nincs igény, csak nem történt meg az a fajta tudatosítás, és nincs struktúrája annak, hogy hogyan lehet magyarul úgy intézni. Nem tudom, hogy a csíkszeredai hivatalban történt tehát a tudatosítás. A legkevésbé lehet elvárni a közösségtől, főleg ilyen hosszú ideig tartó egynyelvűség után, hogy tudatosan, következetesen elkezdjen magyarul úgy intézni. Nyilván a két iránynak kell találkoznia, tehát nagyon fontos, hogy a közösségben is megszülessen az igény. Igen, elmondható és kimondható, hogy a közösségben sajnos nincs ilyen igény. Viszont sokkal fontosabb lenne a fentről lefele mutató irány, mármint hogy az állami intézmények kellene és kellett volna megvalósítsák azt a struktúrát és azt a környezetet, ahol a kétnyelvűség és a kétnyelvű ügyintézés valóban működik. És akkor elképzelhető, hogy valamilyen szinten a lakosság körében is megváltozik nagyon lassan szerintem a hozzáállás az anyanyelvhasználathoz, vagy a közigazgatási nyelvhasználathoz. Például arra gondolok, hogy bizonyos dokumentációt, vagy közigazgatási egység, polgármesteri hivatal, vagy más hatóságok által kibocsátott engedélyek, válaszok esetében fontos lenne, hogy ezek például kétnyelvű formátumban jelenjenek meg, a lakosság szokja a közigazgatási nyelvezetet, a magyar fordítást úgy kiadni és kibocsátani a lakosnak, most gondolok bele egy építkezési engedélyre, amire nyilván el kell pecsételni, hogy nem a hivatalos változat, mert a román a hivatalos, de hogy lássák az emberek és ösztönözze őket a közigazgatási rendszer, a polgármesteri hivatal, hogy igenis lehet használni a magyar nyelvet, mert sajnos ezen a téren nagyon-nagyon-nagyon-nagyon gyenge a jogtudatosság, az intézményrendszer részéről is, és a lakosság részéről is. És, ami nagyon fontos, hogy úgy látom, hogy hosszú évek óta mennek az ilyen irányú tárgyalások, beszélgetések és szakmai viták, hogy nincs közigazgatási nyelv. Tehát nincs közigazgatási szaknyelv, nincs egy olyan szaknyelv, amely kialakult volna romániai-magyar közösségben, elfogadták volna, és itt nagyon fontos lenne a politikai szervezetnek is a szerepköre, és a civileknek, és azoknak a kutatóknak, akik ezzel foglalkoznak, mert hogyha nincs egy közösen elfogadott valamilyen fajta közigazgatási nyelvezet, akkor nehéz lesz ezt megvalósítani. Szó volt erről, hogy ez elindul, és lesznek ez irányban fejlesztések, de egyelőre még nem látom. Tehát lehet, hogy minden intézménynek megvan a maga szava arra, hogy hogyan fordít le egy adott közigazgatási kifejezést, de nem biztos, hogy ez egységes, és nem biztos, hogy valaki ezt összefogja és koordinálja. A kisebbségkutató annak idején a kétnyelvű formanyomtatványokat lefordítva próbálta ezt egységesíteni. Ez egy projekt volt, és nem hivatalos nyomtatványok voltak. Ezt talán tovább fejlesztve lehetne legalább egy minimális korpuszt kialakítani, hogy akkor így használjuk a közigazgatásban, mert a magyarországi közigazgatási nyelvezet nem érvényes Romániára, tehát nem tehetjük azt, hogy akkor olyan kifejezéseket használunk, amelyek nem felelnek meg az itteni közigazgatási szakkifejezéseknek. Szóval nem a legfényesebb a helyzet. Nyilván előbb-utóbb az országnak egy ilyen erős asszimilációs politikával, vagy stratégiával, nem tudom, hogy mondjam, nyelvi asszimilációra gondolok, az lesz majd a hivatalos diskurzus, hogy valóban nincs rá igény. És éppen ezért nagyon-nagyon fontos, hogy az intézmények részéről a kétnyelvűség erőteljes legyen, mert akkor az igény nem lehet tudni, tehát soha nem lehetett előre tudni közösségekben, ahol bevezették a kétnyelvűséget, hogy milyen gyorsan és milyen hatással lesz a közösségre. Ezt csak akkor tudnánk meg, ha elindulna egy folyamat, és ez a folyamatot nem várhatjuk el csak a közösség részéről, muszáj azoknak a polgármesteri hivataloknak, ahol erőteljes a magyar jelenlét, ahol vannak magyar vezetők, vannak magyar alpolgármesterek, tanácsosok, megjelenjen egy minimális kétnyelvűség, amelyre aztán lehet építeni. Értem ez alatt a vizuális kétnyelvűséget is, valamilyen folyamatosan épülő kétnyelvűség egy hatóságon, egy intézményen belül, hogy lássuk és láthassuk és teszteljük, akkor legyenek csak teszt intézmények az elején, hogy hogyan viszonyul ez a közösség, mennyire lesz bátor, mennyire lesz kezdeményező a tekintetben, hogy magyarul ügyintézze. Például biztos vagyok benne, hogyha Marosvásárhelyen egyértelművé válna az, hogy legalább beszéd szinten szóban lehet ügyintézni, mert még az sem működik, csak véletlenszerűen, de felvállalna az intézmény, hogy igen, nálunk lehet szóban itt és ennél a személynél ügyintézni ezeken és ezeken az osztályokon, mert ez irányban folytatunk tárgyalásokat a hivatallal, akkor nem hiszem azt, hogy az emberek nem éljenek ezzel a lehetőséggel. De én azt gondolom, hogy elsősorban az intézményrendszer kellene ebben több felelősséget vállaljon, mert van rá törvényes keret, a szándékot kell megerősíteni, és akkor meg kell nézzük, hogy a közösség akar-e élni ezzel a lehetőséggel, vagy sem. Én nem gondolom azt, hogy nem fognak élni az emberek ezzel, és biztos, hogy akkor az igény is változik. Fontos lenne, hogy ebben az irányban induljunk el közösen a közösségünkön belül.
Igen, annál is inkább, mert ha jól számolom, akkor 17 éve, tehát csak nem két évtizede fogadták el a közigazgatási törvényt, amely lehetőséget ad az anyanyelv használatára a közigazgatásban. Ezeknek a pereknek mi lesz a finalitása? Tehát a cél az helyi szinten, és akkor minden egyes településen ki kell perelni azt, hogy már hogyha sikeres lesz a per egyáltalán, ki kell perelni minden egyes településen azt, hogy egy ki az utcanév táblákat?
Hát nem, remélem, hogy nem, de ezt nem tudom, mert ez nem reális. Tehát mármint, hogy csak akkor lenne reális, hogyha erre egy sokkal nagyobb politikai akarat lenne, például Kanadában a kétnyelvűség stratégiának a része, amikor kanadai franciák elindították a kétnyelvűség irányában a harcukat és küzdelmüket, akkor ennek a nagy küzdelemnek és jogérvényesítés, érdekérvényesítő ügynek egyik része volt hosszú időn keresztül, és nem csak Kanadában, más országokban is, ahol van kétnyelvűség és hivatalos kétnyelvűség. A peres eljárások része volt az anyelvhasználati jogok érvényesítésének. Tehát konkrétan nem az a cél, hogy minden településen, hanem inkább amit szeretnénk ezzel láttatni, és amit ezt az eszközhasználatot és módszert illeti, hogy ez is. És ez volt az egyik célja ezeknek a stratégiai pereknek, hogy ezek a perek is hozzájárulnak, és igenis hozzájárulnak. Nyilván nem elegendő ehhez egy szervezetnek a pereskedése, de hozzájárulhatnak, és hozzá is járultak ott, ahol megvalósultak, és hatékony és erőteljes kétnyelvűség van, hozzájárultak az anyelvhasználati jogok érvényesítéséhez. Ezek az erős oldalai a pereskedésnek, de a pereskedésnek vannak gyenge pontja is, drága, időigényes, nagyon sok kapacitás veszel, főleg kis jogvédőszervezetektől, ezért esetlegesen megfontolandó, hogy etnikai párt is, vagy olyan struktúrák, akiknek esetleg nagyobb költségvetésük áll rendelkezésére ezt a módszert megtámogatja, mert ezzel a módszerrel is előre lehet vinni, és igenis eredményesen lehet az anyanyelvhasználati jogok kiterjesztését, és a mi esetünkben sajnos az alkalmazását megerősíteni. Nem csak ez az egy módszer, és nincs olyan, hogy van egy csoda módszer, és azt használjuk, de a pereskedéseinknek, amelyet mindenképpen szeretnénk folytatni, de látom, hogy tényleg óriási kapacitás kell hozzá, és nem vagyunk ilyen szempontból olyan erős kapacitással rendelkező szervezet. Nagyon-nagyon-nagyon sok eredménye van, láthatja, hogy mi történik az igazságszolgáltatásban, amikor nemzetközi jogra hivatkozunk az anyanyelvhasználati jogok érvényesítésében, hogy igenis eltérések vannak, és hogyan viszonyul egy bíró ahhoz is, hogy a polgármesteri hivatalokban milyen szintű ellenállás van, és én látom azt, hogy ez hosszú távon, és nyilván csak hosszú távban tudok ezen a szinten gondolkodni, hosszú távon ezt az eszközt használva tudnánk elérni eredményeket. Tudom, dolgoztam más jogvédelmi területen, más országokban, hogy például a női jogvédelem terén, a római jogvédelem terén is hosszú-hosszú idő kellett, és most 10 évekről beszélek, ahhoz, hogy az igazságszolgáltatás az attitűdjét és hozzáállását ezekhez a jogérvényesítő terekhez és ügyekhez megváltoztassa, és a nemzetközi jogot megfelelően beépítse a határozathozatalba. Tehát ennyi nem elég, amit mi most elkezdtünk, de mindenképpen egy olyan irány, amit szeretnénk folytatni, és remélem, hogy mások is beépítik a jogvédelmi, jogérvényesítő tevékenységükben. Tehát hogyan tovább, konkrétan ezekben az esetekben, Marosvásárhely, Nagyvárad és Szatmár, úgy gondolom, hogy le kellünk is végig kell gondoljuk, hogy melyik lenne a leghatékonyabb stratégia. Én most azt látom, de még nem jártak le a perek, hogy a következő lépés az lenne indokolt, hogy magánszemélyeknek támogassuk, tehát magánszemélyeket, mint a szervezet ügyfeleiként, nyilván a mi anyagi támogatásunkkal vinni tovább ugyanezeket a pereket.
Úgy, hogy a rendelkezésükre bocsántanák a jogi érvelést, érrendszert?
Nem úgy, hanem a jogvédő szervezetek legtöbb esetben ügyfelekkel dolgoznak, mert nem, tehát ez az egyik gyenge pontja a civil pereskedésnek, hogy civil szervezeteknek a pereinél legtöbbször megkérdezik az érintettséget, ami jogos, mert nekünk nincs érintettségünk abban, hogy például a Nagyvárodon van-e utcanévtábla, vagy nincs kétnyelvű utcanévtábla, mert nem érinti a szervezet tevékenységét közvetlenül semmilyen formában, és ez a gyenge pontja a pereskedésnek, és ezért a civil szervezetek és jogvédők ügyfelekkel dolgoznak. Tehát kötnek egy
szerződést. Egyébként ezt a bíróság...
a bíróságnak nem kell elfogadta? Tudni, hogy ők a mi ügyfeleink.
Nem úgy értem, hogy elfogadta ezt az érvelést, hogy a CEMO-nak nincs aktív perbeli legitimációja?
Nem, ezekben a perekben nem, de nagyon sok perünkben igen, sajnos. Igen, és ezért is változtatunk stratégiát a pereskedésünkben. Indítottunk iskolai kétnyelvűség terén is pereket, meg önkormányzatokat is betereltünk az anyanyelvhasználati jogokra vonatkozó törvényi cikkeik nem alkalmazása miatt, amelyek nagyon egyértelmű, és meg lehetett volna őket nyerni, de itt volt ez a shortcut, ez a rövid útvonal, amitől persze tartottunk, tehát tudtuk és beépítettünk minden érvelést már az elején, de sajnos a bíróság elfogadta, hogy nincs perbeli képességünk, mert nem vagyunk az adott település lakosa, és minket nem érint, hogy hogy az adott polgármester hivatal lefordít-e valamit, vagy vannak-e magyarul kihelyezett közérdekű információk. Úgyhogy sajnos nagyon sokszor, nem csak a mi esetünkben, ez általános, a civil szférában mindenhol, Európában, hogy muszáj ügyfelekkel dolgozni. Ennek megvannak a maga gyenge pontjai, mert néha az ügyfelek kiszállnak, tehát hogy olyan hogy nagyon meg kell válogatni, és el kell magyarázni, hogy ez hogy működik, de a legtöbb jogvédő szervezet ügyfelekkel dolgozik, mert nem fogadják el a perbeli képességüket. Ilyen esetekben. Tehát itt örülök, hogy az utánéptábláknál ez ugyan felmerül, de senki nem fogadta el a bíróság.
Igen, na most a Strasbourgi bírósághoz fordulnának, ez már elhangzott. Hol tart ez a folyamat? Ugye itt arról van szó, hogy a legfelsőbb bíróság kimondta azt, hogy nem diszkriminatív az egynyelvűség, noha ugye rengeteg romániai jogszabályban, illetve Románia által ratifikált egyezményben is létezik ez a kötelezettség. Tehát hol tart most ez a folyamat a Strasbourgba menetel, hogy úgy mondjam?
Igen. Két irányban dolgozunk, antidiszkriminációs eljárásokkal, diszkriminációs eljárásokat indítunk és közigazgatási pereket, és ez egy diszkrimináció ellenes eljárás volt, amely a diszkriminációs tanácsnál indult, és ez jutott el a legfelsőbb bíróságig. Itt, mivel Románia aláírta a 12-es protokollt, és diszkriminációs ügyeket lehet vinni Strasbourgban, például Magyarországról nem lehet vinni, tehát ez egy pozitívum, nevezzük annak, habár nem tudom még, mert még nem... Vagyis hát egy Strasbourg ügyünk már volt, nagyjából látom, hogy hogy működik, de vagyis nem látom egyáltalán, hogy működik, bocsánat, hanem hogy egy esetben már nem sikerült átvinni a szűrőn a diszkrimináció ellenes érvekre épített ügyünket. Hát ezen dolgozunk most még egyelőre, tehát még 6 hónapunk van a határozathozatal kiértesítése után, az januárban megtörtént, tehát a határozatot megkaptuk, és most azon dolgozunk, hogy keressünk egy szakértő ügyvédet, aki most 2 olyan ügyvéddel tárgyalunk, akik dolgoztak, ők nem románia ügyvédek, de akár románia ügyvéddel is szívesen, hogyha van olyan, aki jól ismeri a bíróságnak a munkáját, vállal ilyen ügyeket, és jól fel tudja építeni. Egyelőre abban a fázisban vagyunk, hogy az ügyünket bemutatjuk ügyvédeknek, és szeretnénk megismerni a stratégiájukat, hogy hogyan látják, milyen esélyeket látnak. Nyilván ez a nagy esélyei vannak, s vigyük ki, ez nekem egy kicsit kevés, őszintén, mert azért jól fel kell építeni ezeket az ügyeket, és remélem, hogy az elkövetkezendő 1-2 hónapban sikerül benyújtani a Strasbourgi Bíróságra ezt a
határidő.
6 hónap az azt jelenti, hogy január közepén kaptuk meg a határozatot. Ennyi időnk áll rendelkezésre, 6 hónappal határozathozattal megszületés után, tehát az indoklás kipostázása után 6 hónapon áll rendelkezésünkre, hogy Strasbourghoz forduljunk. Mi már kivittünk egy ügyet Strasbourgban, Marosvásárhely 2 nyelv utcanéptáblák ügyét, nyilván magánszemélyek vihetik csak ki, tehát nem, szervezetek nem mehetnek Strasbourgba, de azt az ügyünket nem fogadta el a bíróság. Nem is semmilyen indoklás.
Tehát nem fogadta be, hogy tárgyaljon róla?
Nem, egyáltalán nem fogadta be. Szerintünk jól fel volt építve, az ügyvéd szerint is, de nagyon sok nemzetközi egyezményre való hivatkozás volt, nagyon sok anyagot lefordítottunk Marosvásárhely tekintetében, mert 95 óta megy ez a játék, nevezzük játéknak, ez a térfoglalási játszma, tehát a 90-es években már a nagyon durva dolgok történtek, az akkori magyar polgármestert felszólította a prefektúra, még mielőtt aláírta a keretegyezményt. Románia elsőként írta alá, hogy nehogy megpróbáljon két nyelvú tanítszáblákat kihelyezni. Ezekről dokumentáció van, mert Haller István akkor annak idején a Európa Liga munkatársaként egy nagyon jó anyagot és kutatást készített a kétnyelvú tanévtáblák harcáló marosás ellen, ők is pereltek, ők is kivitték az ügyet Strasbourgba, tehát volt egy csomó dokumentációnk, mert be akartuk bizonyítani azt, hogy ez egy hosszantartó diszkrimináció, és hogy semmilyen változás, sokszori próbálkozás ellenére, pereskedés ellenére, petíciók, diszkriminációs eljárások ellenére nem történt semmi, és nem hajlandó a hivatal ezt pozitívan nem hajlandó alkalmazni, nem hajlandó módosítani ezen a magatartásán, de sajnos ezt nem fogadtam.
Semmilyen indoklás nincs?
Nem,
vagy
hát
még
a
nincs?
Szokásos, amikor a szűrőn nem megy át, akkor egyen szöveg van, hogy nem ment át a szűrőn, tehát értem. Semmilyen indoklást ilyenkor nem fogalmaznak meg a bíróság. Úgyhogy akkor kapnánk meg, hogyha átment volna a szűrőn, és ott mondjuk elutasították volna, de a nyelvi jogok terén nagyon-nagyon kicsi a szűk a terület az Európai Emberjogi Bíróságon. Nagyon kevés ügy volt, és nagyon kevés sikeres ügy volt. Tehát egy nagyon szűk területen mozgunk. Nem ez a fő terület a kisebbségi, vagy az emberjogi bíróságnak, tehát azért ezt tudnunk kell, és reálisan kell, elvárásokkal kell neki indulni ezeknek a pereknek. Nem jelenti azt, hogy nem fog átmenni nyelvi jogi ügy, de nem vagyok biztos benne, hogy könnyen megvizsgálva az előző, tehát a nyelvi jogi ügyeket, viszont amit mondtam már pozitív, hogy Románia alá itt a 12-es protokoll, tehát diszkrimináció, antidiszkriminációs ügyekkel lehet, hogy át tudunk törni a szűrőn, de a szűrő most megerősödött, nagyon-nagyon-nagyon leterhelt a bíróság, tehát még nagyobb százalékban vágják ki az ügyeket. De ettől függetlenül muszáj ezt az irányt is próbálni a közösségnek, mert a románia-magyar közösségnek tulajdonképpen nincsenek sikeres perei kisebbségi jogok terén Strasbourgban.
Igen, és itthon sem nagyon, igen.
Itthon sem nagyon, igen, de reméljük, hogy a sikerességet most nem úgy értem, hogy megnyert per, mert még elveszített perek is a kisebbségi jogérvényesítésben sikernek számítanak, például bekerül már a bíróságra, mert azokból nagyon sokat lehet tanulni, és utána újról felépíteni újabb perekkel. Tehát ez egy-egy elveszített per, látjuk a kolozsvári tábla esetén, sok elveszített per volt, de ezek az elveszített perek nem nulla és mínusz tartományban mozognak jogérvényesítésben, hanem pozitív tartományban mozognak, és sok segítséget nyújtanak a későbbi perekhez és ügyekhez.
Így van. Köszönöm szépen, hát akkor nézzük, hogy milyen eredményt hoznak ezek a perek.
Én is nagyon szépen köszönöm az érdeklődést.